hölgyeim és uraim! Előadásom alapvetően azt próbálja felvázolni, hogy a kezdetben a 1918 után a mai Szlovákia területére került magyar népesség, amely rendkívül tagolt és differenciált volt kulturálisan, mára hogyan vált többé-kevésbé egységessé, tehát szlovákiai magyarra, milyen külső tényezők segítették ahhoz, hogy ez megtörténjen. Előadásomat leírtam, tehát igyekszem időt így betartani és felolvasni. Tudományos közhelynek számít, hogy a szlovákiai magyar tájak népi kultúrája a 20. század elején egy nagy mértékben tagolt volt, és az egyes tájegységek, a Csalló köz, a Medvesalja vagy éppen a Felső Bodrog köz kulturálisan közelebb álltak a velük szomszédságban lévő magyarországi tájak műveltségével, mint a többi szlovákiai magyar tájegységgel. A szlovákiai magyar nyelvterület táji történeti tagoltságáról, illetve a szlovákiai magyarok népi kultúrájának integrációs folyamatáról Kósa László írt több alkalommal. Az alábbiakban részben az ő gondolatmenetét követve, részben az újabb szempontokkal kiegészítve megkísérlem a szlovákiai magyarok népi kultúrájának 20. századi differenciáltságát bemutatni, illetve a fokozatosan fellépő homogenizálódási tendenciákat, integrációs folyamatokat, az impériumváltásokból fakadó változásokat számba venni. Egy idézettel kezdem. A vendéglőkben sok ember, hangos szó, kirándulók és emlékezők. A felvidéki városokban most egy nemzedék keresi emlékeit. Az ebéd jó és olcsó, a kiszolgálás gyors és készséges. S mégis az egészben van valamilyen árnyalati idegenség. Ez mégis a másik stílus, ez az étterem, ez a modernség, ez az étlap nélküliség, ez az olcsó, kéretlen menürendszer. Valahogy minden, más minden az étteremben, mint a Duna másik partján. A személyzet figyelmes, de másként, mint odaát, az egészben van valami gyárias, tömegre beállított, és azt kell mondanom, hogy ez a modor, ez a stílus, ez az egész változás, melynek már csak az életformákban találni ízét és nyomát, nem is ellenszenves. Itt 20 évig másként éltek az emberek sok gond között, sok szenvedésben, és minden estül tanultak egy újfajta életütemet, amely nem sokat kivételez. A demokrácia rejtélyes folyamat, és nem szabad összetéveszteni a rossz modorral. Ez a batyacipős demokrácia még rajta hagyta kézegyét a visszakerült területek életformáin, és a szelleme, hangja idegen is, azt kell mondanom, nem ez volt a legrosszabb, amit a csehek ellenünk elkövettek. Mára is Sándor szavai ezek, aki az 1938-as terület visszacsatolás utáni első komáromi benyomásait osztja itt meg az olvasóval. Sorai éles szemre vallanak, az etnológiai kutatásoknak mindössze az ő megfigyeléseit kell jó fél évszázad távlatából konkrét tényekkel adatolni. Kezdjük azonban korábbról. Az 1918. október 28-án kikiáltott Csehszlovák köztársasághoz került mindegy 650 ezer fős magyarok akkori népi kultúráját meglehetősen hézagosan ismerjük. Annyi azonban egyértelmű, hogy a magyar falusi és kisvárosi népesség tradicionális népi kultúrája legalább három nagyobb egységbe volt sorolható. Nyugatról kelet felé haladva az első a Kisalföld, Dunától északra elterülő része, a mai Dél-Nyugat-Szlovákia, amely elsősorban a Dunántúl népi kultúrájával rokon, miközben az Alföld és a Palószföld felé mutató jegyek is tarkítják. Főleg északi része a szlováksága, a nyugati pedig a Pozsony környéki németekkel, illetve horvátokkal élt szoros gazdasági és kulturális kölcsönhatásban. Jelentősebb tájegységei a Csallóköz, a Mátyúsföld, a Vág és Garamköze, valamint a Zoborvidék, utóbbi rendkívül elős szálakkal kötődik azonban a felföldi jellegű Palócföld népi kultúrájához. A térség középső részén, hozzávetőlegesen a mai Közép-Szlovákia déli sávja, nagyjából a Garam és a Hernád vonal között élő népcsoportokat szokás sommásan palócként emlegetni. Az új államhatár ezt a népességet ketté vágta, déli része Magyarországon maradt, míg az északi Szlovákiához került. Gazdasági kapcsolatai egyaránt kötötték a szomszédos szlováksághoz és az alföldi területekhez. A térségben szigetszerűen középkor eredetű német településtömbök, elsősorban Selmecbánya környéke, Rozsnyó és térsége, valamint Mecenzép és Tósz, valamint ruszin és lengyel szórványok is találhatóak. Mindamellett a palócként jelzett népesség kulturálisan, konfessionálisan, társadalmilag is rendkívül tagolt, és lényegében csak bizonyos nyelvjárási elemek tartják egyben. A harmadik egység a Kassa környéke, valamint a Felső-Bodrog közé és az Ung-vidék, amely 1945-ig lényegében a kárpátaljai területekkel az évszázados gyakorlatnak megfelelő kapcsolatai tápolhatta. Emellett ruszin, lengyel és alföldi kötődései is voltak. 1945 után az újonnan meghúzott csehszlovák-szovjet határ a térség korábbi kötődéseit nagyobb részt elvágta, és a külső kapcsolatok átszervezését segítette elő. A mai szlovákiai magyar tájak népi kultúráját tehát 1918-at megelőzően tagolt volt, és az egyes nagy és kis tájak szorosabb észak-déli kapcsolatban álltak a később Magyarország fennhatósága alatt maradt szomszédos területekkel, mind kelet-nyugati irányban egymással. Ez a természetföldrajzi adottságok és az úthálózat és az ezekből is fakadó kereskedelmi kapcsolatok mellett annak tudható be, hogy ezek a régiók, amilyen félhold alakban Budapest vonzás körzetéhez tartoztak. Darkó István Losonc példáján ezt a helyzetet érzékelesen szemlélteti, idézem. A nagy test szívéhez, Budapesthez akkora távolságra volt, hogy jól hallhatta a dobbanásait. Délután 5 órakor szokott volt berobogni a Losonci állomásra Körmözbánya és Zólyom hegyeiből Közép-Európa legszebb vasútvonal a Rutkai Gyors. A losonci polgár kis kézitáskával szállott fel rá, hogy este már valamelyik pesti színház nézőterén üljön, hogy a üzlet ügyeit intézhesse. Eddig az idézet. Összegzésében Balas Éván is rámutatott az észak-déli kapcsolatok meghatározó természetföldrajzi adottságokra, illetve a későbbi mesterséges nyugat-keleti kapcsolatok szorgalmazásának fontosságára a szlováki magyarok népi kultúrája kapcsán. Szintén idézem. Az észak-déli irányú folyóvölgyeket, hegyvonulatokat, merőlegesen szelő határvonal egymástól is elzárta a magyar falvak csoportjait, melyek nagyobb összefüggő tömböt így csak a sík területeken, a Csallóközben, a Mátyusföldön, Gömörben, írja Balassa, de ezt mondjuk nem tudjuk elfogadni, Bodrog közben alkotnak. Gömörben ugye is észak-déli folyású folyóvölgyek voltak, és éppen nem tudtak kapcsolatot teremteni egymással. Nehézséget jelent az is, hogy a közlekedési útvonalak is nagyobb részt észak-déli irányúak, de a csehszlovák kormányzat a múltban és a jelenben nagy erőfeszítéseket tesz a nyugat-keleti kapcsolatok kiépítésére, ami a magyar nemzetiségre is kedvező hatást gyakorolhat. Eddig Balassa Iván idézett 1989-ből. Az említettek mellett a szlováki magyarok népi kultúráját erősen meghatározta az általuk lakott térség erősen differenciált természetföldrajzi képe is. Gondoljunk csak bele, ugyanúgy magyarok lakták az évszázadokon keresztül erősen vízjárta Mocsaras Csalló közt, Ung-vidéket és Felső-Bodrog közt, mint a lankás, kis erdőfoltokkal tarkított Mátyusföldet, a Bág és Garam közét, vagy akár a honti tájak egy részét, továbbá az erősen dombvidéki jellegű Zoboralját, vagy Torna egy részét, illetve a magashegyi jellegű Gömört. Egyértelmű, hogy az imént vázolt természetföldrajzi különbözőségek más-más megélhetési forrásokat, gazdasági rendszert teremtettek, meghatározták az építés nyersanyagát, sőt talán az ott lakók mentalitását is. A 20. században század általában véve is a népi kultúra gyökeres átalakulásának a korszaka, tehát ezek a modernizációs erők és az egyre gyorsabb ütemű polgárosodás erősen uniformizálta a szlováki magyarok népi kultúráját. Ehhez társultak az impériumváltásokból adódó külső hatások, a korábbi piacközpontoktól való leszakadás, a központi szituációból peremhelyzetbe való kerülés, továbbá az iskolarendszer, a hadsereg, a csehszlovák ipar, stb. Egységesítő hatása. A megváltozott piaci viszonyok körzetek a csehszlovák ipar árucikkei, például a batyacipők, miközben tönkretették a helyi tradicionális kérművesipart, nem maradtak hatás nélkül a magyar földművesek gazdálkodására, viseletére, lakáskultúrájára sem. A katonai szolgálat hatásai még a hagyományos táplálkozásban is módosulásokat eredményezett, bár nyilvánvaló, hogy ebben szerepet játszottak a vendéglők, kereskedők, stb. Is. Az élesztővel keltett főtésztát a szlováki magyarok népi táplálkozásában gyakorlatilag 1918 után katona viselt férfiak közvetítésével bukkannak föl. Pozsony környékén szorványosan talán korábban is, aki néli bevonult a szlováki magyarok táplálkozási kultúrájába. A karfiol ismerete, illetve annak rántott karfiolként való elkészítése szintén a cseh laktanyákat megjárt katonaviselt férfiak hozományának tekinthető, igazi elterjedése azonban csak a 60-as, 70-es évekre tehető. Az uradalmi birtokok hatásáról a környező parasság gazdálkodásában vannak már bizonyos ismereteink. Az 1919 tavaszán meghirdetett csehszlovák földtörvény értelmében főleg a magyar tulajdonú nagybirtokok jelentős hányada felosztásra került, és ide telepített cseh és morva kolonisták között osztódtak szét. Hogy ezek az idegen nyelvű és kultúrájú telepesek milyen hatással voltak a környező magyar parasság kultúrájára, illetve hogy rájuk milyen hatással volt a környező tradicionális kultúrája, arról még csak sejtéseink vannak. Legyen szabad még Komárom példáját felhoznom. Köztudomású, hogy a 18-19. Században a város virágzásának egyik legfontosabb pillérét a fakereskedelem jelentette. A szlovák hegyekből alapvetően, bár nem kizárólag, szlovák tutajosok által leúsztatott szálfát egyrészt a komáromi faipar dolgozta fel, másrészt tovább szállították délfelé, elsősorban Pestre és Budára. Így módon a városnak igen élénk észak-déli kapcsolatai voltak, a rendszeresen a városba érkező szlovák tutajosok már szinte hozzátartoztak a városképhez, a jómódú komáromi fakereskedők gyerekeiket szlovák szóra küldték tanulni a szlovák hegyekbe, stb. Miután a trianoni egyezmény nyomán Magyarország és Csehszlovákia határát ebben a térségben a Duna alkotta, megszűnt a szálfa továbbszállításának a lehetősége, és a fafeldolgozó ipar is hanyatlásnak indult, hiszen annak termékét elsősorban szintén délfelé, egészen le a Balkánig értékesítették korábban. Látszólag egészen paradox módon, azáltal, hogy a Komáromnál délről meghúzták a határt, szinte az egyik napról a másikra megszűnt a város észak felé mutató kapcsolatainak a jelentős része is. Az 1938-as határmódosulások nyomán egy sor anyaországi népparasztivatból jelent meg a visszacsatolt területeken, hogy az addig elhanyagolt szlovákiai-magyar tájak népi kultúráját, elsősorban persze annak archaizmusait felgyűjtse. Tudomásom szerint arra nem figyeltek oda, úgy ahogy Márai példa oda figyelt, hogy ennek a népi kultúrának az alakulása volt-e, s ha igen, akkor milyen hatással volt a két évtizedes csehszlovák fennhatóság. Ugyanígy nincsenek adataink, legfeljebb sejtéseink arról, mennyiben változtak a Magyarországra visszakerült lakosság életkörülményei mindennapjai. Tudjuk ugyanakkor, hogy ezekben az időkben intézményesített gazdaképzés folyt, országszerte épültek az oncsaházak, a szűkemelt kultúrában a gyöngyös bokrét a mozgalom hatása sem hanyagolható, stb. Arról is van tudomásunk, hogy ebben az időben is sor került bizonyos belső telepítésekre. Szegény sorsú, sok gyermekes magyar családokat igyekeztek megnyerni több-kevesebb sikerrel, hogy a magyar-szlovák nyelvhatár közelében megtelepedve az ottani nemzetiségi statisztikát javítsák. Idézőjelben javítás. Az 1945 utáni korszak az impériumváltás mellett az 1948-as kommunista hatalomátvételből adódóan társadalmi átalakulás miatt is erősen rányomta bélyegét a szlovákiai magyarok népi kultúrájára. A magánbirtokon alapuló gazdálkodás fölváltotta az egységes szempontok szerint kialakított és egységes szervezeti keretek között működő kollektivizált mezőgazdasági termelés az 1918 után amúgy is alaposan legyengült magyar kis- és kézművesipar ekkortól gyakorlatilag teljesen megszűnt, a térségbe telepített gyárakat, a munkalehetőséget, a volt agrárproletariátus egy részének, illetve a korábbi kisiparosoknak. Ezzel egyszer is mind egy új életforma, az ingázók életformája alakult ki. A probléma néprajzi szempontú kutatása mind a mai napig nem történt meg. Az úthálózat nyugat-keleti irányú kiépítése, a Pozsony-Komárom tőketerebet között közlekedő, a déli területeket egymással összekötő autóbuszjáratok, a Közép-Szlovákia déli részén kiépített vasútvonal szintén a térség magyar lakosságának egymással való kapcsolattartását könnyítette meg. Az ünnep és hétköznapokat is áthatotta az új ideológia, központilag szervezett aratási ünnepségek, születi felvonulások, az államiak előírt névadó ünnepségek, esküvők és temetések ceremóniái mind-mind homogenizálták a szlovákiai magyarságot, és ezeken keresztül a szlováksághoz közelítették, míg a határ túloldalán maradt, korábban azonos kulturális értékrend szerint élő magyarországi településektől fokozatosan eltávolították őket. Mindezekhez még az olyan természeti katasztrófák is hozzásegítettek, mint amilyen az 1965-ös Csallóközi árvíz volt. Ekkor az áradás több mint 200 csallóközi magyar települést tett gyakorlatilag a föld színével egyenlővé. Az újjáépítés során az akkor Csehszlovákia szerte dívó, modern kockaházak kerültek a régi, sárfalú és náttetős csallóközi parasztházak helyére, és mint a Szonya Kovácsovicsová is megjegyezte, ezt követően az ember csupán a településkép alapján nem tudta eldönteni, hogy egy csallóközi magyar faluban vagy egy szlovák településen jár. Ezáltal, azáltal, hogy az ország rész központja Pozsony lett, az emberek ügyes-bajos dolgaikat a Csallóköztől a Bodrog közig a fővárosban voltak kénytelenek intézni. Ugyanitt, illetve Nyitrán összpontosult a magyar nyelvű felsőoktatás, alapvetően tanítóképzés, ami azt is jelenti, hogy ide jöttek tanulni, illetve innen kerültek vissza az ország legtávolabbi zugából érkezett fiatalok is. Az ismeretségeken, barátságokon túlmenően számtalan házasság szövődött, aminek köszönhetően jobbára a keleti végekből telepedtek le a Csallóközben, a Mácsúsföldben fiatalok, bár szorványosan fordított irányú belső migráció is előfordult. Erről pontos statisztikai kimutatás nincsenek, hogy hány ilyen kvázi vegyes házasság jött létre, ami a keleti és a nyugaton élő magyar fiatalok között kötődött, de vélhetően elég sok. Az 1960-as évek végén néhány eszendeig, majd az 1970-es évek végétől rendszeresen szervezték meg a különféle nyári ifjúsági művelődési táborokat, amelyeken elsősorban a leendő magyar értelmiségi fiatalok vettek részt. Az először a Komárom melletti Ősújfalu, majd fokozatosan kibővítve az Oborvidéki Gímes, a Fülek melletti Abroncsos, a Szepsihez közeli Somodi, stb. Kempingtábora adott otthont ezeknek a rendezvényeknek. Ezek kezdetben központilag szervezett összlovákiai rendezvények voltak, majd a 80-as évek második felétől egyre inkább a kisebb régiók számára rendezték meg őket. Ezek a jelenségek, tehát a felsőoktatás és a művelési táborok természetesen csak a társadalom egy viszonylag szűk rétegét érintették az értelmiséget. Véleményformáló és közvetítő szerepük miatt azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni őket, viszont szerepüket túl sem szabad becsülni. A 80-as években végzett néprajzi kutatásaim során a Csallóközben vagy a Mácsúsföldön föl szoktam tenni idős paraszt embereknek olyan kérdéseket is, hogy tudja-e, hol található Nagykapos vagy Szepsi. Gömörben vagy az Ungvidéken viszont azt kérdeztem meg, hogy szerinte hol van Nagymegyer vagy Szenc. A legtöbb esetben mindkét ország részben a válasz az volt, hogy Magyarországon. Tudomásom szerint a kérdés, tehát a szlovákiai magyar önismeret kérdését soha nem vizsgálták exakt módszerekkel, de a fenti eredmény valamit mégis jelez. És ez az önismeret hiány mindazok ellenére kitapintható, hogy a szlovákiai magyar népi és napi és kulturális sajtó, valamint a Pozsonyi Rádió magyar adása tevékenységével, ha nem is mindig tudatosan, éppen a szlovákiai magyar nemzetiségi öntudat önismeret kialakításán fáradozott. Néhány kulturális folyóirat, főleg a Nő, Hét, a Barátnő, évtizedeken keresztül néprajzi ismeretterjesztő cikksorozatok keretében mutatta be az egyes szlovákiai magyar tájegységek népviseletét, textilművészetét, építészetét, népdalait, gyermekjátékait, hagyományos ételeit, stb. Miközben ezek a cikkek látszólag a regionalizmus erősítették, hiszen mindig egyet adott tájegység település kérdéses jelenséget mutatták be, egyszer, mint a homogenizálódást is segítették azzal, hogy közismerté tették ezeket a helyi regionális jelenségeket. Kissé részletesebben kell szólni az úgynevezett színpadi folklór szerepéről a szlováki magyarok népi kultúrájának homogenizálódási folyamatában. Megvárom, még rendezzük sorainkat, aztán folytatom. Ahogy azt már Kósa László is felvetette, a két világháború közötti időszakban a szlovákiai magyarok körében jelentősen népművészeti mozgalom nem bontakozott ki. 1938 után a Gyöngyös Bokréta hatására néhány település ugyan bekapcsolódott a mozgalomban, ám tömegmozgalomról még ekkor sem beszélhetünk. A második világháború után részben szovjet mintájú népművészeti tömegmozgalom bontakozott ki az akkori Csehszlovákiában, ami kiválóan illeszkedett a szlovák kultúrának a magyarénál jóval erőteljesebb folklór beágyazottságához. Ez utóbbi gyökereit, legalábbis azok egy részét Szonya Kovacsevicsová az egykori felső-magyarországi fürdőéletben véli megtalálni. Az egyes gyógyfürdőket üzemeltetők ugyanis a századforduló környékén, mármint a 19. századfordulóján környékén, vendégei szórakoztatására egyrészt kirándulásokat szerveztek a környékre, ahol azok a néprajzi nevezetességekkel viselet, építészet ismerkedhettek meg, illetve a fürdők pódiumaira énekeseket, táncosokat hoztak, akik falujuk folklórjából mutattak be az ott vonatkozó vendégeknek részleteket. És itt nem is az érdekes, hogy a messziről jött fürdővendégek úgy, ahogy megismerkedtek az adott térség népművészetével, hanem az, hogy érdeklődésükkel a helyieket ráébresztették hagyományos kultúrájuk, akár piaci értelemben is mérhető értékeire. Később a II. Világháború után éppen azokon a településeken virágzott föl a leggyorsabban a népművészeti mozgalom, a színpadi folklór, ahonnan már korábban is elkerültek kisebb-nagyobb csoportok a közeli gyógyfürdőkbe fellépni. A monarchiabeli fürdőéletről szóló monográfiában Kósa is említi, hogy az egyes felföldi és erdélyi gyógyfürdők üzemeltetői a 19. század végén föllángoló népművészeti divat hatására kirándulásokat szerveztek vendégek részére a környék népművészeti nevezetességeit megtekintendő. Viszont ezen kirándulások célja többnyire a fürdőhelyek földrajzi fekvéséből adódóan szlovák vagy román települések meglátogatása volt. Így teljesen paradox módon a szlovákiai magyarok körében kialakult népművészeti tömegmozgalom, amely a szlovákiai magyarok identitásának is egyik fontos alakítója lett, szovjet, illetve szlovák mintára, mondhatni utasításra jött létre, miközben azon településeken, amelyek korábban bekapcsoltak a gyöngyös bokrétába, jóval gyorsabban gyökert tudott tereszteni, például Bényi és Kémén esete. A nagyszabású országos rendezvények, például a Tavaszi Szél Vizet Árasz Népdalverseny, a Zselizén Népművészeti Fesztivál, vagy a Gombaszögi Országos Kulturális Ünnepélyi, aztán rendszeresen évtizedeken keresztül közel hozták egymáshoz a csallóközi vagy a zoborvidéki, illetve a rozsnyói vagy bodrogközi táncosokat, népdalcsoportokat vagy a hagyományőrző együtteseket. Méri Margit egy előadásában a szlovákiai magyar folklórfesztiváloknak a népi kultúrára gyakorolt hatásait vizsgálta. Ezeket pozitív és negatív hatásokra osztotta, a nagyobbik részük nem tartozik jelen témám tárgykörébe. A negatív jelenségek sorába kapott viszont helyet többek között az a tény, hogy az egyes rendezvényeken fellépő csoportok eltanulták egymás repertoáriának bizonyos darabjait is. Bár a jelenséget én nem merném minősíteni, tehát negatívnak vagy pozitívnak mondani, annyi bizonyos, hogy ezeken a rendezvényeken nem csak egymásról ismerkedtek meg a szereplők, és az sem elhanyagolható, hanem elsajátították egymás dalait, táncait is, bizonyos fokon, ha felszínesen is, hozzájárulva ezzel a szlováki magyarok népi kultúrájának homogenizálódásához. A fentiek mellett azt sem hagyható figyelmen kívül, hogy ezeken a rendezvényeken általában vendég szlovák csoportok is felléptek, miközben a szlovákiai magyar együttesek is szinte állandó szereplői voltak a szlovák népművészeti fesztiváloknak, például Vihornál. 1989 előtt csak szorványosan léptek fel ezeken a rendezvényeken magyarországi folklor együttesek, illetve a szlovákiai magyar népművészeti és hagyományőrző csoportok is csak elétre jutottak el Magyarországra. Begyűrűzött viszont, ha meglehetősen erőtlenül is, a magyarországi táncházmozgalom, ami viszont, mivel alapvetően erdélyi táncokat jártak ott a fiatalok, szintén inkább a szlováki magyarok homogenizálódásának, semmint differenciálódását segítette elő. A 20. század vége felé a modernizációs hatások mellett egyre előteljesebben érvényesülnek bizonyos globalizációs jelenségek, amelyek már nem csak egymáshoz közelítik a szlováki magyar tájak népi kultúráját, hanem egy világkultúrába is bekapcsolják azokat. Példaként említhetem a legkisebb falvakban is felbukkanó graffitiket, vagy a táplálkozás kultúrában egyre jelentősebb szerepet játszó pizza, hamburger, gyírosz, illetve Coca-Cola, Fanta, Algida termékeket, stb. Ezek gyors térhordítását. Már mindjárt befejezem. A globalizációs folyamatok ellenhatásaként viszont térségünkben is megerősödtek a helyi, gyakran egyetemes magyar folklór ápolását szorgalmazó törekvések. Ilyen például a Martoson immár 7 alkalommal megrendezett Martosi Pünkösdi Fesztivál Több mint elgondolkoztató viszont, hogy az egyik, többek között éppen a globalizációs folyamatok ellen létrehozott dél-szlovákiai népművészeti seregszemlén 2002-ben a többé-kevésbé elzárt kis falvakból érkező vendégek a szemem láttára ismerkedtek meg, mivel a sokadalomban más kínálat nem is igen volt, a gírosszal, és döbbentek rá, hogy a hamburgeres zsemlében hús is van. Mindez természetesen elsősorban nem a konkrét étrend megváltozása miatt érdekes, bár az sem mellékes, hanem az ezzel együtt járó változások miatt az étkezési szokások, illetve tágabban az egész életmód területén is. Mindezek a hatások is hozzájárulhattak ahhoz, hogy ma a magyar-szlovák államhatár két oldalán fekvő egyaránt magyar lakosságú, korábban kulturálisan egyértelműen összetartozó települések külső képe már korán sem azonos, illetve az, hogy a határ két oldalán lakó magyarok mentalitása is más lett. Ez persze nem jelenti azt, hogy a szlováki magyarok népi kultúrája teljesen homogén lett. A korábbi nagytáji jellegzetességek töredékei mai napig jelen vannak ebben a kultúrában, amelyeknek köszönhetően ezek körvonalaiban ma is kitapinthatóak. A fentebb vázolt homogenizálódási folyamat mindemellett 1989 után megtörni, de legalábbis lelassulni látszik. Mivel a szlovákiai magyarok kulturális életében fokozatosan megszűnt a pozsoncentrikus központi irányítás, kisebb helyi és regionális társaságok, egyesületek jöttek létre, amelyek helyi, illetve regionális szintű rendezvények megvalósításában érdekeltek, és a helyi identitást is erősítik, miközben megszűntek a nagy országos rendezvények, ismét a regionalizmus lépett előtérbe. A határmenti régiók sokkal inkább a szomszédos magyarországi területekkel törekednek partnerkapcsolatok kialakítására, semmint az egyes, egymástól földrajzilag távol eső szlovákiai magyar tájegységek egymással, tehát például a Csalló közel, a Bodrog közel. Hasonló, ám a szlováki magyarral korán sem azonos folyamatok és eredmények rögzíthetőek a többi utódállambeli magyar közösség körében is. Noha a csatornák azonosaknak mondhatóak, az általuk közvetített hatások nem egyforma erősséggel vertek gyökert a helyi magyar csoportok népi kultúrájában. Alapvetően azzal magyarázom azt, hogy az öröklött kulturális és vallási különbözőségek jóval jelentősebbek voltak magyar-ukrán, magyar-román vagy magyar-szerb viszonylatban. A meglévő gazdasági és egyéb kapcsolatok által közvetített kulturális javak rendre lepattognak az évszázadok alatt bemerevedett vallási, kulturális pajzson. Ezzel szemben a kulturális átjárhatóság a magyar-szlovák, sőt magyar-cseh viszonylatban gyakorlatilag zökkenőmentes volt már 1918 előtt is. A két évtizedes cseh megszállás, idézőjelben cseh megszállás, kulturális emlékei mai napig kitapinthatóak a kárpátaljai magyarok populáris kultúrájában is, például a knédli megléte a mai napig a étlapjukon. Ezt az 1980-as évek végre egyre homogénebbé váló szlováki magyar mikrotársadalmat, az 1989-es rendszerváltás, annak hatásai, a határok átjárhatóvá válása, egyesületek szabad létrehozásának lehetősége, a csemadok korábban privilegizált szerepének megszűnése, de legalábbis gyengülése, vallásszabadság, liberálisabb oktatási rendszer, stb. Ismét megbolygatták. A regionalizmus újfent virágkorát éli, az egyes szlováki magyar kistelek ismét megtalálták a gazdasági, kulturális, oktatási, vallási, stb. Kapcsolódási pontokat a szomszédos magyarországi területekkel, illetve egy teljesen önálló identitást erősítenek, Gömörország példája. Ezt a szlovákiai magyar mikrotársadalomban lezajló, illetve részben lezajlott folyamatot neoregionalizmusnak nevezem. Reményeim szerint az eddigekben tételesen sikerült bizonyítanom, hogy az 1918-at követő nemzettestből történő kiszakítás követően az újonnan, mesterségesen, akár mondhatjuk is erőszakosan létrehozott szlovákiai magyar nemzeti kisebbség, az impériumváltások következményének hatására, valamint egyre autonómabb önszerveződése folytán kulturálisan, fokozatosan elszakadt, elvált az anyaországtól. Mind az anyanemzethez, mind a többségi szlovák, részben cseh nemzethez való kapcsolódásén alapuló sajátos kulturális konglomerátummá vált. A nyelvészet ismer egy fogalmat, mégpedig a kreol nyelvek fogalmát. Azon nyelveket tartják kreol nyelveknek, amelyek két, olykor több nyelv ötvöződése folytán az egyiktől a nyelvtani szerkezetet, a másiktól a szókincs zömét véve át jön létre. Ha megnézzük a magyar nyelv értelmező kéziszótárát, egy sor olyan címszót, szócikket találunk benne, amelyek a magyarországi nyelv használat számára ismeretlen, viszont a szlováki magyar, amelyek a magyarországi nyelv használat számára ismeretlenek, viszont a szlováki magyarok használják őket. Ezzel természetesen távolról sem szeretném állítani, még csak ráutalásszerűen sem, hogy a szlováki magyarok nyelvét kreol nyelvnek tartanám, mert hogy nem is az. Viszont ha ezt a nyelvfejlődésben kimutatható folyamatot az egész kultúrára is vonatkoztatjuk, miközben a nyelv is a kultúra része, akkor a szlováki magyarok 21. századi népi kultúráját talán joggal nevezhetjük kreolos jellegű kultúrának. Mindez persze distancia, távolságtartás kérdése. Ha elég közelről veszük szemügyre a Kárpát-medence kultúráit, akkor szépen kirajzolnak az egyes nemzetek népi kultúrái a maguk átmeneti zónáival együtt. Ilyen átmeneti zónával lett a szlováki magyarok kultúrája. Kissé távolodva a tárgyunktól, a szlováki magyarok kultúrája belemosódik az egyetemes magyar kultúrába, és még nagyobb távolságból szemlélve a Kárpát-medence összes nemzeti kultúrája az egységesség látszatát kelti majd a Balkánnal, a Cseh-medencével vagy a Skandináv félszigettel szemben. Még magasabb emelkedve az egységes európai kultúrkör helyezkedik szembe az arab világ, az Ázsia vagy illetve Afrika kultúrköreivel szemben. Azt állítom tehát, hogy megfelelő távolságból szemlélve a szlováki magyarok kultúrája igenis előtt a mai Magyarország Szlovákiával szomszédos területeinek kultúrájától, miközben természetesen az előbbinél jóval jelentősebb mértékben a szlováktól is különbözik. Egyfajta kreol vagy kreolos kultúraként mutatkozik tehát meg. Kialakulását nagyban elősegítette a két világháború közötti két évtizedes, majd a második világháború utáni csaknem fél évszázados összezártság. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!